cselekedni. Írt a munkájáról, az üzemről, az ottani emberekről, és néha valami revűről, amit látott. Vagy írt Kaliforniáról. Templomokról is szokott írni.
Lányokról soha?
Azt hiszem, Orin nem törődött sokat a lányokkal.
És egész idő alatt ugyanott lakott?
A lány bólintott, most zavartnak látszott.
És mennyi ideje hagyta abba az írást?
Folytattam a kérdezősködést. Elgondolkozott, összeszorított a száját, és középső ujjahegyét az alsó ajkára nyomta.
Körülbelül 3 vagy 4 hónapja?
Mondta végül.
Mikorról volt keltezve a legutolsó levél?
Én attól tartok, hogy ezt nem tudom pontosan megmondani, de ahogy az előbb mondta, 3 vagy 4, egy kézmozdulattal félbeszakította.
És volt valami rendkívül abban az utolsó levélben? Írt benne valami szokatlant? Vagy az volt a szokatlan, amit nem írt meg?
Nem, semmi. Olyan volt ez is, mint a többi levél.
Vannak magának barátai vagy rokonai az országnak ebben a részében?
Furcsán merett rám a lány. Mondani akart valamit, de aztán szigorúan megrázta a fejét, és csak ennyit válaszolt. Nincsenek.
No, jó. Most pedig megmondom magának, mi a baj. Maga azért nem mondja meg nekem, hogy hol lakik, mert attól fél, hogy talán egy üveg ócska pálinkával a hónom alatt berontok magához, és szemtelenkedni próbálok.
Nem valami kedves dolog így beszélni.
Nem mondok kedves dolgokat. Nem vagyok kedves. A maga mértékével mérve senki sem kedves, akinek 3-nál kevesebb imakönyve van. Kedves tehát nem vagyok, de kíváncsi, az igen. Ennek az egész ügynek az a hibája, hogy maga nem ijedt meg tőle, sem maga személyesen, sem a mamája. Pedig pokolian meg kellett ma ijedniük.
A lány odaszorította a táskát a melléhez, merev kis ujjaival. Úgy gondolja, hogy valami történt vele?
A hangja szomorú suttogása halványodott, mint egy temetkezési vállalkozói, aki a helyszínen kéri a költségeket. Zavartalanul válaszoltam. Nem tudom, történt-e valami. De a maga helyében tudva, hogy milyen fickó Orrin, és ismerve a módját, ahogyan jöttek tőle a levelek, és ahogy aztán nem jöttek, én például nem tudom magamat elképzelni, hogy megvárnám a nyári vakációmat, és csak akkor kezdenék érdeklődni, és nem tudom elképzelni, hogy megkerülném a rendőrséget, amelynek külön szervezete van személyek felkutatására. És egy aféle magányos farkashoz fordulnék, hogy húzzon ki a csávából, akiről soha életemben nem hallottam. És nem tudom elképzelni a maga kedves öreg mamáját, amit ott csücsül a Kansas-i Manhattanben, és hétről hétre stoppolgatja a tisztelendő úr téli alsóját, miközben a fia. Nem, nincs levél Orrintól, semmi újság, és minden, amit ebben az ügyben tesz, annyi, hogy mély lélegzetet vesz, és újabb alsónadrágot ragad a kezébe.
A lány támadon ugrott talpra. Maga visszataszító, undorító alak, kiáltotta mérgesen. Azt hiszem, hogy maga nagyon gonosz lehet. Nem merészelje azt mondani, hogy a mamám és én nem aggódunk Orinért. Egyszerűen nem merészelje.
Kicsit közelebb toltam az íróasztal másik oldalához a 20 dollárt. Maguk 20 dollárnit aggódtak, kicsikém, mondtam. De hogy min? Azt nem tudnám megmondani. Viszont most már nem is nagyon akarom tudni. Tegye csak vissza ezt az óriási összeget a nyeregtáskájába, és felejts el, hogy valaha is találkoztunk. Holnap esetleg oda kölcsönözheti egy másik detektívnek.
Hirtelen dühötte, rácsapta a pénzre a táskáját. Nem valószínű, hogy valaha is elfelejtem a durvasságát, sziszegte a fogai között. Soha senki a világon így még nem beszélt velem.
Felálltam és megkerültem az asztalt, csak annyit mondtam. Ne vegye a szívére, egyszer még meg is kedvelheti a modoromat. Eközben kinyújtottam a kezemet, és lerántottam a szemüvegét.
A lány fél lépést tett hátrafelé, majdnem megbotlott. Összörösen elkaptam, és átöleltem. A szeme kitágult, kezét a mellemre tette, és el akart tolni magától. Egy cica nagyobb erővel tette volna.
Az okulária nélkül egészen más a szeme, mondtam elismerően. Ernyetten hátrahajtott a fejét, az ajka kissé megnyílt.
Felteszem, hogy minden ügyfelével így viselkedik, mondta halkan.
A kezét most leengedte, a táska lábamat ütögette, a lány egész súlyával a karomra nehezedett, ha azt akart, hogy elengedjem, kissé összezavart a jeladásokat. Én éppen csak annyit akartam, hogy ne veszítsel az egyensúlyát, nyugtattam.
Mindjárt láttam, hogy gondolkodó típus.
A lány még jobban megenyhült. A fejét hátra vetette, a szemhéját leengedte, kicsit megrebbent, és s az ajkai még jobban szétnyíltak. Felvillant az a kihívó mosoly, amit egyetlen nőnek sem kell tanítani. Maga talán azt hiszi, hogy ezt most szándékosan tettem? Mondta. Mit tett szándékosan? Hát azt a megbotlást. Hát? Gyorsan átkarolta a nyakamat, és maga felé húzott. Így tehát megcsókoltam. Vagy ezt tehettem, vagy el kellett volna püfölnöm. A lány szorosan az enyémre nyomta a száját egy hosszú pillanatra, aztán nagyon nyugodtan és kényelmesen befészkelte magát a karjaimba. Könnyű sóhaj hallatszott. A Kansas-i Manhattanben ezért letartóztathatnák, jegyezte meg. Ha van igazság a földön, akkor már azért is letartóztathatnának, hogy egyáltalán ott vagyok. Válaszoltam ugyanúgy. Kicsit kacarászott, és az ujja hegyével megfricskázta az orromat. Úgy látom, megbecsül a nőkben a gyorsaságot, mondta oldalról tekintve rám, és legalább nem kell letörölni a rúst a szájáról. Már legközelebb talán használni fogok. Talán jobb lenne, ajánlottam, ha leülnénk a földre. Kezd akarom elzsibbadni. Megint felkacagott, és kecsesen kiszabadította magát. Ugye maga most azt hiszi, hogy már sokszor megcsókoltak? Kérdezte. Melyik lányt nem? Bólintott, alulról felfelézett rám. Szempillái egészen eltakarták a szivárvány hártyáját. Még az egyházi összejöveteleken is játszanak csókolózó játékot, mondta. Enélkül talán el is sorvadnának az egyházi összejövetelek. Különösebb érdeklődés nélkül méregettük egymást. Hát igen, kezdte a lány végül, de aztán abba hagyta. Visszaadta neki a szemüvegét, ő pedig feltette. Kinyitotta a táskát, megnézte magát egy kis tükörben, kotorászott a táska aljában, aztán összeszorított kézzel, kivett belőle valamit. Sajnálom, hogy barátságtalan voltam, mondta. És valamit az íróasztalon lévő itatós papír alá csúsztatott. Még egy gyengéd mosoly, aztán a lány az ajtó felé indult és kinyitotta. Fel fogom hívni, mondta bizalmas hangon ezzel kiment. Kop, kop, kop. Hangzottak a léptei a halban. Átmentem az íróasztal másik oldalára, felemeltem az itatóst, és kisimítottam az összegyűrt pénzt, amely ott hevert alatta. A csók nem volt osztályon felüli, de úgy látszott, hogy még egy alkalmat kapok a 20 dollár megkeresésére. A telefon csengett, mielőtt aggódni kezdtem volna Mr. Lester B. Clausenért. Szórakozottan nyúltam a kagyló után, a hang, amely beleszólt, heves volt és vastag, de fátyolozott, mint a függönyön át, vagy valakinek a hosszú, fehér szakállán keresztül érkezett volna. Maga Marlowe? Kérdezte a hang. Az. Van széfje, Marlowe? Erre a délután elegem volt az udvariaskodásból. Hagyja abba a kérdezősködés, és kezdj el a mondani valóját. Kérdezte magától valamit az előbb Marlowe. Én meg nem válaszoltam, ez a helyzet. Kinyújtottam a kezemet, és lenyomtam a készüléket. Addig tartottam így, amíg cigarettát kerestem. Tudtam, hogy az illető vissza fog hívni. Mindig ezt teszik, amikor azt hiszik, hogy ők a nagyfiúk, és nem ők fejezik be a beszélgetést. Így tehát, amikor ismét csengett a telefon, azonnal beleszóltam. Ha van valami ajánlata, halljuk. És amíg nem ad valami pénzt, addig szólítson Misternek. Csak ne tüzeljen annyira, barátom. Ide figyeljen, szorult helyzetben vagyok. Segítségre van szükségem. Szükségem van arra, hogy valamit biztos helyen tartsak. Csak néhány napra, nem soká. Maga pedig gyorsan kereshet egy kis pénzt. Milyen kicsit, és milyen gyorsan? Egy százast. Itt van, és várja magát. Addig melegen tartom magának. Hallom a duruzsolását, és hol vár? Kétszer figyeltem a hangra, először, amikor elhangzott, másodszor pedig, amikor visszhangzott a fejemben. Vanyus Hotel, mondta a hang. 332-es szoba, kopogjon kétszer gyorsan, és kétszer lassan. Nem túl hangosan. Gyors cselekvésre van szükség. Milyen gyorsan csak tud? Mi az, amit maga őriztetni akar velem? Ezzel várjunk, amíg ide ér. Mondtam, hogy nagyon sürgős. Mi az ön neve? 332-es szoba. Köszönöm az időtöltés, volt szerencsém. Hé, várj még kicsit, maga Dill is. Nem valami olyan rázos dologról van szó, amire gondol. Nem gyémánt, és nem smaragdnyakék, csak történetesen számomra sok pénzt jelent. De rajtam kívül senki másnak. A szállodában is van szép. Szegényen akar meghalni, Marlowe. Miért ne? Rockefeller is ezt tette. Na, újból volt szerencsém. Hang ekkor hirtelen megváltozott. A simasság egyszerűen eltűnt belőle, élesen csípősen kérdezte. És hogy állnak bizonyos kis ügyek Bay City-ben? Nem szóltam semmit, csak vártam. Fátyolos halk kuncogás hallatszott a dróton keresztül. Gondoltam, ez érdekelni fogja, szóval. 332-es szoba. Ballagjon ide, barátom, és siessen.
A telefon kattant a fülemben. Letettem a kagylót. Egy szeruza minden ok nélkül legorult az asztalról, és a hegye letörött. Felvettem, és lassan, gondosan kihegyeztem egy bosztoni hegyezővel, amely az ablok ráma szélére volt csavarva. Ezáltal a szeruza ismét szép és hegyes lett. Letettem az íróasztalon lévő tálcára, leporoltam a kezemet, mintha az lett volna most a legfontosabb dolgom a világon. Kinéztem az ablakon. Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Aztán, még ennél is értelmetlenebbül, magam előtt láttam Orfeumei Quest arcát, szemüveg nélkül kikészítve, kifesve, szőkehajjal, amely magasan fel van tornyozva a homlokára és konyba csavarva. És csábító tekintet. Minden nőnek szüksége van csábító tekintetre. Próbáltam elképzelni ezt az arcot a Romanov bár óriás termében, amit egy erőteljes férfi vadul csókolja. Mindegy 25 perc alatt értem a Venus Hotelbe. 8. Valamikor régen nyilván elegáns szálloda lehetett, de már nem volt az. Az évtizedek folyamán elszívott szivarok, áprodott emléke terpeszkedett az előcsarnokban, akárcsak a piszkos aranyozás a mennyezeten, a megereszkelt rugók a bőrkaros székekben. Az íróasztal márványát sárgás-barnával sötétítette az idő. A szőnyeg azonban új volt, és olyan érdesnek látszott, mint a szállodai portás. Elhaladtam mellette, miközben a sarokban lévő kis házi trafikhoz mentem, és letettem egy negyed dollárt egy csomag kemelért. A nőnek a pult mögött szalmaszőke haja volt, hosszú, vékony nyaka és fáradt szeme. Letette elém a cigarettát, adott egy skatolya gyufát, és a visszajáró apró pénzt betett egy dobozba, amelyen ez a felirat állt: a jótékonyság egylet köszöni önnek. Nyilván ön is így jóhajtja, nem? Kérdezte türelmes mosolyjal. Ugye szeretni apró pénzét a szegény nyomorgó, angolkóros kisgyermekeknek adni? És ha nem szeretném? Akkor kiásom a 7 centet, mondta a nő, és hozzátette. De az nagyon nehéz lesz. Mély epeli hangjában volt valami nyirkos gyengétség, amely nedves, törülköző érintéshez hasonlított. Egy 25 centes küldtem a 7 cent után. Széles mosolya nyugtázta. Még a mandulája is kilátszottak a torkában. Ön nagyon kedves, sugárzott. Látom, hogy az. A legtöbb fickó ideált volna szemtelenkedni velem. Gondolja csak el, 7 centért. Már ki akarnak kezdeni az emberrel? Ki vezet itt most a házat? Kérdeztem annélkül, hogy belementem volna a játékba. 2 vannak. A nő lassú és előkelő mozdulattal hátra nyúlt a hajához, mert így jobban érvényesültek vérvörös körmei. Mr. Hedy van itt éjszaka, Mr. Fleck pedig nappal. Mivel most nappal van? Mr. Flecknek kell itt lenni. Hol találhatom őt? A nő áthajolt a pulton, érezhettem a haja illatát. Jó centiméteres körmével a lift irányába mutatott. Ott a folyosó végén a portásfülke mellett nem téveszthetél a portásfülkét, mert csak fél ajtaja van. És a felső részén ott van a felirat lakkozott aranybetűkkel portás. Csak hogy ez a része befelé fordul, talán nem is fogja látni. Majd észreveszem, nyugtattam meg. Még akkor is, ha sarokvasat kell beszerelnem a nyakamba. Mondja, milyen a külsejának a Flecknek?
Hát, húzta a szót, kis és zömök férfi, apró kabajusszal, olyan tagbaszakadt típus, tömzsi, de nem magas.
A nő ernyetten a pultnak arra felére helyezte a kezét, ahol különösebb megerőltetés nélkül megérinthettem volna.